első televíziója. Magyarország híradó.
Vége. Az igazgatóság felmentését és az FB lecserélését kezdeményezte a miniszter. Ördög a részletekben, a szocialisták apró dolgokon változtatnának az egészségpénztár törvényben. Elővele, ma tartják az első előválasztást Amerikában, hogy ki legyen a két párt elnök jelöltje. És hol van már a tavalyi hó? Hát megjött az előző tavaszi tél után az igazi jég és fagy. Jó estét kívánok! A MÁV Start igazgatósági tagjainak felmentését és a felügyelő bizottsági tagok lecserélését kezdeményezte a közlekedési miniszter azután, hogy tegnap nem indultak el az elővárosi vonatok. Kárkos is Csaba az utas tájékoztatásért felelős vezetők felelősségre vonását is kérte. A történtek kivizsgálását a Fidesz és egy civil szervezet is kezdeményezte. A híradó ugyanakkor úgy tudja, a tegnapi káosz csak ürügy, az igazgatósági tagok cseréje már hetek óta várható volt. A cég egyébként vállalta, hogy megtéríti azok költségeit, akiknek volt ugyan bérletük vagy jegyük, de busszal kellett menniük.
Csak reggelre állt helyre az elővárosi vonatközlekedés a tegnapi káosz után. A nyugati pályaudvaron viszont még ma is sokan panaszkodtak.
Ez valami rettenetes. Január 2-án szombati napot csinál a MÁV. Hát mindenki dolgozni megy.
Új év első napján még azt közölték, hogy szerdán a vonatok a szombati menetrend szerint közlekednek. Másnap délben már azt állították, hogy szerdán mégiscsak a hétfői menetrend lesz érvényben. Végül a váltók elfagyását és a havazást okolták a késésekért és a járatkimaradásokért. Délelőtt még azt ígérte a MÁV szóvivője, hogy délután részletesen megindokolja, miért változott másfél nap alatt kétszer is a szerdai menetrend. Azután viszont, hogy megjelent a közlekedési miniszter döntése, a MÁV-tól már nem akart nyilatkozni senki. A közlekedési miniszter délben arra kérte a MÁV elnökét és vezérigazgatóját, hogy mentsék fel a személyszállító cég a MÁV Start igazgatóságának tagjait. Kákosi Csaba szerint ugyanis ők is felelnek azért, hogy szerdán összeomlott az elővárosi vasút közlekedés.
Nem tájékoztatták megfelelően az utasokat. Se az állomásokon nem volt megfelelő a tájékoztatás, se a nyilvános kommunikációban a nagy nyilvánosság felé nem mondta el világosan a MÁV, hogy miért tette mindezt. És ami ennél súlyosabb, véleményem szerint, hogy utólag sem kértek bocsánatot azoktól az utasoktól, akik ott fagyoskodtak az állomásokon.
Felelősségre vonásra számíthatnak még az utastájékoztatásért felelős munkatársak is. Úgy tudjuk, hogy a felmentett igazgatósági tagok továbbra is a cégnél maradnak. A Fidesz már tegnap vizsgálatot kért a minisztertől. Balsa István a döntés után azt mondta, ez csak egy újabb PR fogás.
Fejek hullanak, pontosan nem tudjuk, hogy miért pont az igazgatóság tagjait és a felügyelő bizottságot kell egy váltó állítási probléma miatt leváltani.
A híradó úgy tudja, hogy a MÁV Start vezetőinek felmentését már több hete fontolgatja a gazdasági tárca vezetése, mert az igazgatósági tagok a MÁV egyéb vezetői közül kerültek ki, tehát a menedzsment saját magát ellenőrizte. A tegnapi káosz csak az utolsó csepp volt a pohárban.
A Fidesz felszólítja a közlekedési minisztert, hogy vizsgáltassa ki a posta kerékpár vásárlását. Az ellenzéki párt szerint megengedhetetlen, hogy egy állami vállalat közpénzből 200 000 forintért vegyen bicikliket. A posta több mint 1 milliárd forintért rendelt 4800 darab szlovén gyártmányú biciklit és 30 darab kerékpár utánfutót. A pénzért 5 évi karbantartás is jár. A posta szóvivője korábban azt mondta, hogy kifejezetten postai igényekre kifejlesztett kerékpárokat vesznek, amelyeket több európai országban is használnak. Este 8 helyett fél 10-ig lesznek nyitva a BKV pénztárak, miután ma is kígyóztak előttük a sorok. Egy hétig tart a hosszabb nyitvatartás. Januártól már nincs havi bérlet, csak 30 napos. Ezeket viszont csak tegnap kezdték árulni. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint a forgalmasabb helyeken 40-50 percet is kell várni az új bérletre. A szocialisták legfeljebb apró dolgokon változtatnának a köztársasági elnök által visszaküldött egészségbiztosítási törvényen. A Fidesz viszont kitart amellett, hogy teljesen át kellene írni a jogszabályt.
Egyet alá tesszük, jó? Számlát már adnak a rendelőkben, de januártól a házi orvosoknak is közölniük kell a betegekkel a kezelés költségeit. Azt a minisztérium is elismeri, hogy ez nem jó így. Csak hogy az a módosítás, amely a házi orvosokat felmentette volna a számlaadás alól, az egészségbiztosítási törvénycsomagban volt.
A törvénnyel nem értek egyet, azt nem írom alá, nem hirdetem ki.
A köztársasági elnök a két ünnep között az egész törvénytervezetet visszaküldte az országgyűlésnek. Ezért annak egyetlen eleme sem lépett még hatályba.
Elhárult annak a veszélye, hogy a törvényjavaslat esetleg hosszabb időre frigiderbe kerül.
A szocialisták szerint ez maximum másfél hónapos csúszást jelent, változást nem.
Alapvető változást semmilyen módon nem tervezünk. Kiegészítő jellegű indítványok elképzelhetőek.
Vagyis az MSZP csak apróbb módosításokat támogatna. Például azt, hogy a jövőben törvényben írnák elő, hogy milyen ellátásokat fizetnének a TB alapból.
Teljesen új törvényt kell alkotni.
A Fidesz szerint azonban nincs értelme az újabb módosításoknak. A törvény úgy rossz, ahogy van.
A kormányzó pártok most már végleg fogjai egy hatalmi pénzügyi paktumnak, amellyel egy üzleti kör érdekeit szolgálják ki.
A tervek szerint a koalíciós pártok még ebben a hónapban egyeztetnek az államfő kifogásairól. Rendkívüli parlamenti ülés azonban nem lesz. Az országgyűlés február 11-én szavazhat újra a törvényről.
Fennakadásokkal indult a mentés és a betegszállítás szétválasztása. Sok orvos még nem tudja, hogy január 1-e óta tervezett kezelésre vagy a kórházból haza már csak azt lehet mentővel vinni, aki mellé orvos vagy szakápoló is kell. A többieket magáncégek szállítják.
Csak Pest megyei betegek hazaszállításra hozzájuk tartozik.
Még mindig naponta több tucatszor hívják az orvosok a 104-es segélyhívót, hogy betegszállítást rendeljenek a mentőktől. Pedig kedvóta ez már nem az ő feladatuk.
A betegek ellátásában nincsen zavar. Néhány orvos, aki még bizonytalan abban, hogy melyik telefonszámon kaphat betegszállító segítséget, tőlünk is informálódik. Természetesen a kollégáim a szükséges telefonszámokat, információkat minden esetben megadják.
Ez a mail, ez tegnap jött.
Az egészségügyi tárca az orvosokat csak néhány napja értesítette a változásokról, így sokaknak még nem egyértelmű, hogy mikor kell mentőhelyet betegszállítót hívni.
Az utóbbi időben a mi adminisztratív terheink nagyságrendileg nőttek, és tulajdonképpen ez ugyanebbe a kosárba tartozik, nem örülünk neki.
Már rögtön január 2-án egy 35-40%-os többlet igény jelentkezett.
A betegszállítók forgalma az átállás óta harmadával több, mint amennyit terveztek. Ha ez így marad és nem kapnak több pénzt, a cégek egy része csődbe mehet.
Egy visszaosztott kilométer tarifa alapján működnek a finanszírozási paraméterek, és ez azt jelenti, hogy olyan alacsony kilométer díjat fog finanszírozni az egészségbiztosítási pénztár, amiből nem lehet fenntartani ezt a szolgáltatást.
Az egészségügyi államtitkár szerint a betegszámok még változhatnak.
Egy éves működést az első két nap tapasztalatából csak igen korlátozottan lehet megítélni.
Kincses Gyula nem tartja kizártnak, hogy a betegszállítók több pénzt kapjanak, ha a tervezetnél valóban többet dolgoznak.
Halott csecsemőt találtak Miskolcon kora este egy 4 emeletes ház egyik lakásában. Információink szerint a gyermeken súlyos bántalmazás nyomait találták a mentősök, akik a helyszínen már nem tudták újraéleszteni a kisgyermeket. Az orvos korábbi sérülések nyomait is megtalálta a csecsemőn. Ezek valószínűleg szintén ütlegeléstől származnak. A rendőrség későbbre ígért tájékoztatást, többet késő este fogunk tudni. Tömegbaleset történt reggel az M1-es autópályán Győrnél. Ketten meghaltak és hárman megsérültek. Egy jeep és egy mikrobusz ütközött, a furgon utasai kiszálltak, ekkor ütötte el őket egy harmadik kocsi. Az egyik áldozat átesett a stráda másik oldalára, ahol több autó is elgázolta. Órákig csak araszoltak az autósok a környéken. Lári Fári vagy Safári. Kenyai helyzet, részletesen, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Az integrált oktatás 3 éve, a gyerekek jobban teljesítenek és sokkal elfogadóbbak. És újabb videó, Butta özvegye nem hisz a pakisztáni kormány boncolási jegyzőkönyvének. Három év alatt belerázódtak az iskolák az integrált oktatásba. 2003-ban a program indulásakor az intézmények többsége csak a gyerekek után járó fejkvótáért vállalta romák és nem romák együttnevelését. Mára már csak kevesen kérdőjelezik meg az együttnevelés fontosságát. A legújabb vizsgálatok azt mutatják, hogy a gyerekek jobban teljesítenek és sokkal elfogadóbbak lettek.
Tudtál valamit odaírni?
Nem.
Nem. Jó. Keresed még.
Három faluból járnak a helyi keresztúri iskolába. A gyerekek fele roma, majdnem 80%-uk hátrányos helyzetű, és minden tizedik állami gondozott.
Na, segítsünk neki valamivel.
A tanárok szerint a segítség itt már természetes.
A gyerekek megtanulnak közösen dolgozni, közösen tanulni és megbecsülni egymást. Gyakorlatilag mi csak azt látjuk, hogy mindenkinek az épülésére szolgál az, hogy egy heterogén osztályban tevékenykedik és ott tanul.
Ha egy iskola bevezeti az integrált oktatást, akkor kiemelt támogatást kap. Most egy gyerek után évi 61.500 forintot.
Volt ilyen eset, hogy az iskola az bázisintézmény, de az a néhány pedagógus, akivel interjúztunk, azok elmondták, de a saját gyerekét azt elviszi.
Egy 2004-es kutatásról beszél a szociológus. Az integrált oktatásról akkor még keveset tudtak, és sokszor csak a fejkvótáért vezették be az iskolák.
Kényszervállalkozóként nagyon gyakran csak azt jelentette, hogy plusz forrásokat kapnak, de a korábban kialakult iskolai gyakorlatot folytatják.
Akkor 45 iskolát vizsgáltak, ma 750 intézmény alkalmazza a módszert.
Kedvesek. Türelmesek.
Dávid ilyennek látja a tanárait a Pécs melletti Darányban. A legújabb kutatások is azt mutatják, sokat változtak a pedagógusok.
Nem élhetünk azzal a luxussal, hogy nem ellenőrizzük és nem kérjük számon, hogy valóban végrehajtsák ezeket a feladatokat egyrészt. Másrészt pedig a pedagógusok is rájöttek arra, hogy sokkal könnyebb lesz nekik utána a gyerekekkel.
Az Országos Oktatási és Integrációs Hálózat 2007-es felmérése szerint javult a tanárok és a szülők kapcsolata, és jobb lett a diákok teljesítménye.
Sikeres egyetemi vagy főiskolai felvételiük után miniszteri ösztöndíj pályázatra kell jelentkezniük a horvát, a szerb és az ukrán állampolgárságú magyaroknak, és csak ösztöndíjjal vehetnek részt az államilag támogatott felsőoktatási képzésben. Akik nem kapnak ösztöndíjat, csak költségtérítéses képzésre iratkozhatnak be. Jelenleg 5200 határon túli magyar diák tanul magyar felsőoktatási intézményben. Mandátumának lejártával az év végén visszavonul az aktív politizálástól Tom Lantos. A magyar származású amerikai politikusnál nyelőcsőrákot diagnosztizáltak, ezért már nem indul a novemberi választáson. Eddig 14-szer jutott be a kongresszusba.
Elmondása szerint talán ezekre, a kezdeményezésére a Kapitóliumban felállított Kossuth Lajos és Raoul Wallenberg szobrokra a legbüszkébb Tom Lantos. A 80. évében járó magyar származású amerikai politikus befolyásos kongresszusi kapcsolatait itthon a rendszerváltás óta államfők, kormányfők és pártállástól függetlenül országgyűlési képviselők ma is rendszeresen igénybe veszik. Talán azért, mert diplomataként, de mégis gyakran kemény szavakkal kritizálja, ha magyarokat ér sérelem bárhol a világon. 1990-ben amerikai politikusként elsőként utazott Romániába, hogy megvédje az akkori atrocitásoktól a magyarokat. Tom Lantos írt már kritikus hangvételű levelet a Benes dekrétumok miatt a szlovák kormányfőnek, de a szerb miniszterelnöknek is egyértelmű sorokat címzett a külhoni magyarokat ért támadások miatt. Tom Lantos elsőként utasította el a magyar gárda megalakulását, és személyes közbenjárásának is köze volt ahhoz, hogy az Egyesült Államok elnöke George Bush Budapestre látogatott. Talán egy dolog van, amiben maga is beismerte, hogy keveset tehetett, ez pedig Magyarország amerikai vízumentességének kijárása. 26 éve tagja az amerikai kongresszusnak, 2002-ben még az emberi jogok nevében az iraki háború mellett volt, és bár még mindig a terrorizmus elleni küzdelem élharcosa, ma már kritikusabb az amerikai hadsereg magatartásával szemben. Visszavonulását bejelentő közleményében egyebek mellett azt írta, csak az Egyesült Államokban fordulhatott elő, hogy a holokauszt nincstelen túlélője oktatást kapjon, majd több évtizedig a törvényhozás tagja lehessen. Tom Lantos azt ígérte, visszavonulása után is a polgári szabadságjogok és a társadalmi igazságosság szószólója maradt.
Megszüntette magyarországi tevékenységét a Soros Alapítvány. Az 1984-ben alakult szervezet a legnagyobb, nem állami pénzből működő alapítványként. Mintegy 30 milliárd forintot költött egyebek mellett az intézményrendszer, civil szervezetek, művészek, tudósok és diákok támogatására. Maga az alapítvány nem szűnik meg, de eszközeit már odaajándékozták más alapítványoknak. A Nyitott Társadalom Intézet és a Közép-Európai Egyetem viszont tovább működik. Az Egyesült Államokban ma tartják az első előválasztást, pontosabban jelölőgyűlést, amelyen Iowa államválasztói arról szavaznak, hogy ki legyen később a két nagypárt, a demokraták és a republikánusok hivatalos elnökjelöltje az őszi országos választásra. A két végleges jelöltet csak azután nevezik meg, hogy mind az 50 államban külön-külön előválasztást tartottak.
A közel 1800 iowai jelölőgyűlés az egyik legkülönösebb és mondhatom, hogy legkevésbé demokratikus intézménye az amerikai politikának. A szavazás nem egyéni és titkos, mint egy szokásos választáson, hanem nyilvános és kollektív, ráadásul egy sokórás procedúra. A választók nem dobnak szavazatokat urnákba, hanem összegyűlnek, tornatermekben és kultúrházakban. És a különböző jelölteket támogatók a termek egy-egy sarkába összegyűlve jelzik, hogy kit támogatnak. A csapatok nagysága dönti el, hogy kinyeri az adott helyen a választást. A gyűléseket egy megadott időpontban tartják ma délután, tehát aki akkor éppen dolgozik, vagy nem talál valakit, aki vigyázzon a gyerekeire, az gyakorlatilag nem tud élni a választó jogával. Az iowai gyűlések elsősorban két jelölt sorsát dönthetik el, majd hogy nem véglegesen. Ha ma a demokrata John Edwards nem nyer, akkor ő gyakorlatilag esélytelen. A republikánusoknál pedig Ian Michael Huckabee, aki főleg a vallásos konzervatívok között népszerű, vagyis ha Iowában veszít, New Hampshire-re alig ha számíthat. A republikánus Mitt Romney, John McCain vagy Rudolph Giuliani, illetve a demokrata Hillary Clinton és Barack Obama későbbi esetleges elnökjelölésének nem árthat egy mai iowai vereség.
Újabb amatőr videófelvételt hoztak nyilvánosságra a Benazir Bhutto elleni öngyilkos merényletről. Bhutto özvegye nem hisz a kormány által nyilvánosságra hozott boncolási jegyzőkönyvnek. A pakisztáni néppárt szerint ENSZ vizsgálatnak kellene kiderítenie, hogyan halt meg pontosan Benazir Bhutto.
Ezt az amatőr felvételt mutatta be ma az egyik pakisztáni hírügynökség. Ezek Benazir Bhutto életének utolsó pillanatai, egészen közelről. Ebből a beállításból nem látszik az a férfi, aki rálőtt a politikus nőre, csak egy villanás látható, a robbanás pillanata, utána pedig a felvétel véget ér. Hívei szakadatlanul gyászolják a korábbi miniszterelnököt. Ő volt a nép szíve, és ez a szív most megszakadt. Egy hete gyászoljuk, de a fájdalmunk nem múlik el, mondja ez a férfi. Musharraf elnök tagadja, hogy a hadseregnek vagy a rettegett pakisztáni titkosszolgálatnak köze lenne a merényletez. Az elnök a brit rendőrség segítségét kérte a nyomozásban, Bhutto özvegye viszont inkább az ENSZ-el vizsgáltatná ki felesége halálának körülményeit.
Lefújta a kenyai ellenzék a mára tervezett tömegtüntetést, miután a rohamrendőrök könnygázzal feloszlatták az eddig összegyűlt több száz fős tömeget. A zavargások mára a fővároson kívüli településekre is átterjedtek. A kenyai főügyész közben úgy döntött, egy független testület felülvizsgálja az elnökválasztás vitatott eredményét. A magyar külügyminisztérium a legveszélyesebb országok közé sorolta Kenyát, ahova senkinek nem javasolják az utazást. Európa több részén is szakad a hó, Szerbiában, Romániában sok helyen majdnem egy méter hó esett, Bulgáriában három településen szükségállapotot hirdettek, az egyik autópályán százak töltötték az éjszakát, de kemény tél van a kontinens nyugati részén is.
Hiába dolgozik megállás nélkül a hókotró, kocsival szinte lehetetlen haladni Románia déli részén. Ez Konstanca megye, ott három falvat teljesen elvágott a kívülágtól a hó. A fővárosban sem sokkal jobb a helyzet. Ebben a bukaresti kereszteződésben sem előre, sem hátra nem tudtak menni az emberek egész délelőtt, annyira csúszott az út. Ez pedig Bulgária, Ruse városa, ott ekkora a hó. Egy biztos, gyalog gyorsabb, mint autóval. Több helyen, köztük itt is szükségállapotot hirdettek. Csak nem 300 településen nincs áram, közülük 30-ban víz sem. Szerbiában, Kruševac környékén még mindig havazik, egyre több autó akad el az utakon. Erre a kocsira pedig a hó súlyától zuhant egy fa. Szó szerint szakad a hó Spanyolország északi részén, az ernyő nem sokat segít. Skóciában és Anglia északkeleti részén arra kérték az autósokat, lehetőleg ne induljanak útnak a hókúvások miatt. Franciaországban hó ugyan nincs, jég viszont annál több az autóutakon és a járdákon is. Normandiában már eddig több utakbaleset történt. Ez volt az egyik legsúlyosabb.
Itthon már minden út járható Borsodban. Reggel hóátfúvások miatt járhatatlanná vált két út a Hernád völgyében. 30 cm-es hóbordák akadályozták a közlekedést, de minden településre el lehetett jutni. Délutánra tisztították meg az aszfaltot, a mellékutak burkolata azonban még sok helyen jeges. Sűrűbben járőrözik a vízirendészet a folyókon. A Duna holtágai és az öblök ugyanis befagytak, de a jég alkalmatlan a sportolásra. Az észak-magyarországi folyókon megindult a jégzajlás. A part mentén több helyen kialakult az összefüggő jégréteg, emiatt sok komp nem jár.
Ezek a felvételek a Tisza-Vásáros-Naményi szakaszán készültek kora délután. Hasonló jégzajlás van több észak-magyarországi folyón, a Bodrogon, a Sajón és a Hernádon is. Sőt, a folyók több szakaszán már áll a jég, akár csak a Duna holtágain. Jégre menni azonban tilos, mert bár van olyan szakasz, ahol a jég 10 cm vastag, a folyók több veszélyt rejtenek, mint a tavak.
Ha a hideg megmarad és jól megvastagszik, meghízik a jég, akkor is problémát okoz, hogy a hajók összetörik a jeget, és a vízállás változás is okozhat jégrianást.
A folyók alatti források és a beömlő csatornák körül is vékony a jég. Éppen ezért járőrözik sűrűbben a vízirendészet a következő hetekben az öblök és a sekélyebb partszakaszok környékén.
Még mindig nem szállították el az összes galvániszapot Cseperről, bár az év vége volt a határidő. Illés Zoltán, a Fidesz környezetvédelmi szakértője úgy tudja, hogy több mint 300 tonna iszap maradt Csepelen. Az illetékesek szerint a szállítás azért csúszik, mert az előzetes felméréseknél jóval több anyag volt a helyszínen, így csak január közepére tudják a telepet teljesen megtisztítani. A határt őrző rendőrök szerint jól működik az ellenőrzés a schengeni csatlakozás óta, az utazók szerint viszont tovább lassult a határátlépés. Mindenesetre a szigorú kontrollnak köszönhetően Röszkénél például két hét alatt már 31 határsértőt fogtak el.
Kis Róbert a vajdasági Kanizsáról 2-3 hetente jár át Szegedre. Azt mondja, a schengeni határ bevezetése előtt sem volt már egyszerű az átkelés Röszkénél.
Hát, mekkora sor járnál szoktam járni, de nincs a hó eltúrva, lassú az egész. De látom, az uniós sor az se halad gyorsabban.
A schengeni csatlakozás óta a szerb-magyar határon már több millió forintnyi csempészárut foglaltak le a vámosok. Karácsonykor például Tompánál egy gépkocsiban 1 kg marihuánát találtak. Ezek a felvételek pedig már Kelebiánál készültek. Itt egy tehervonat alvázában 200 karton zárjegy nélküli cigarettát találtak. A röszkei határon épp úgy, mint az összes schengeni átkelőn egy központi információs rendszer segíti az ellenőrzést.
Egy billentyű lenyomásával és gyakorlatilag a tapasztalatok alapján 3-5 másodperces ellenőrzési időt követően egyrészt a Magyar Nemzeti Adatbázis sokban megtörténnek ezek az ellenőrzések, illetve a schengeni központi adatbázisban megtörténnek az ellenőrzések, és amennyiben találat van annak a visszajelzése, illetve nemleges ellenőrzési eredmény is természetesen észlelik a kollégák.
Kárpátaljáról is sokan járnak át rendszeresen Magyarországra. Azt mondják, a schengeni határnyitás óta számukra kötelező 35 eurós magyar vízum beszerzése túl hosszadalmas.
Hát az újság úgy írja, hogy rengeteg dokumentum kell hozzá, de kérhetjük a kis határátlépőt.
Ezt december közepétől igényelhetik a külképviseleteken a határ 50 kilométeres körzetében élők. 35 grivnyába, mintegy 1200 forintba kerül. A szakemberek a vízumkötelezettség ellenére is sok csempésszel számolnak.
Azért az várható a jövőre, előre látható, hogy valamelyest csökkenni fognak az átlépők, viszont ezzel egyidejűleg az ügyeink számának a növekedését várjuk.
Tavaly Záhonynál körülbelül 2 millióan lépték át a határ, 90%-ban napi bevásárlóturisták és olcsó benzinért utazók.
Budapestről rajtolhat a Dakar Rally 2 év múlva. Előszerződés már van erről, de még tárgyalnak a szervezőkkel. A verseny rendezési joga 500 millió forintjába kerülne az államnak, de az idegenforgalmi szakemberek abban bíznak, hogy a rendezvény több százezer turistát vonzana, és jó reklám lenne Magyarországnak.
A portugáliai Lisszabonban 570 jármű készül a szombaton induló sivatagi versenyre. Két év múlva pedig Budapestről rajtolhat a futam. A magyar kormány a Rally Licensz tulajdonosával előszerződést kötött, ebben vállalta a több mint félmilliárdos licenszdíj megfizetését.
A licenszdíj, illetve a várhatóan 3-400 millió forintos nagyságrendű szervezési költség, ez kisebb, mint amekkora bevételt hoz az országnak.
Valóban forgalomkorlátozásra lehet számítani.
A Magyar Turizmus ZRT vezérigazgatója nem tagadja, hogy a versenynek lesznek hátrányai, de szerinte milliárdokat hozhat az országnak.
Olyan turisztikai országkép, ahogy tetszik, ország imázsban lesz részünk a világ minden pontján, amelyet egyéb kisebb más rendezvényekkel ezt nem lehet elérni.
A budapesti indulás valójában csak egy ceremónia. A tényleges rajtot Veszprémben tartják majd. Erről a város vezetőit még nem értesítették, de az alpolgármester támogatja az elképzelést.
Ilyen típusú rendezvényt Veszprém még nem fogadott az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy vagyunk annyira nyitottak itt Veszprémben, hogy a felmerülő problémákat kezelni tudjuk, és meg fogjuk tudni oldani.
A verseny magyarországi szakasza többnyire terepen halad majd. Néhány helyen érint azonban közutat is, ott a versenyautóknak is be kell tartaniuk a kreszt.
Ez volt a Híradó csütörtök este, nézzük még egyszer a legfontosabbakat. A MÁV Start igazgatósága felmentését és az FB lecserélését kezdeményezte a miniszter. A szocialisták csak apró részleteken változtatnának az egészségpénztári törvényben. Ma tartják az első előválasztást Amerikában, hogy ki legyen a két nagy párt elnökjelöltje. És itthon már minden út járható, de a jég nem, ítéletidő uralkodik a Balkánon. Sport és időjárás jelentés következik, Híradóval legközelebb éjfélkor várom önöket, addig is viszontlátásra, szép estét kívánok!
Legszélesebb dolóajtó. Akár 17 köbméteres raktér. 500 rendelhető extra. Volkswagen Crafter. Erősnek látszik, és az is.
A hátfájás kínzó betegség, de a Cosmodisc már bizonyított. 15 év alatt több mint 1 millió embernek segített.
Ha most rendel Cosmodisc Classic Settet, megajándékozzuk egy gyógyfürdő belépővel. Megrendeléshez hívja az 505-6-505-ös telefonszámot. Cosmodisc. Derek a hálás lesz érte.
Van egy ország Európában. Abban az országban van egy város. Abban a városban van egy ház. Abban a házban van egy kislány. Abban a kislányban ott van az egész ország.
Mert az az ország, amiről álmodunk, amit létre szeretnénk hozni, nem lesz, hanem van.
Bennem.
Bennem.
Bennünk.
Bennem.
Hozzunk létre egy jobban működő országot. Olyat, amilyet szeretnénk magunknak. Mert felelősek vagyunk a sorsáért. Rajtunk múlik, hogy milyen lesz. Új Magyarország. Benned van.